Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, hogy múlt héten ígértük, ismét találkozunk. Igaz, hogy már előre látjuk, hogy ez egy rövid adás lesz, viszont ennek ellenére itt vagyunk, és kitartóan nyomjuk a dolgot. És hát igazából múlt hét óta, ami történt, az az, hogy véget ért a CES, és úgy igazából, hogy végtekintve a dolgon olyan nagy újdonság, amiről lemaradtunk volna, vagy ne veséztük volna ki a múlt héten, az nem nagyon történt. Úgyhogy fel is teszem a kérdést, hogy miről beszéljünk.
Vagy hát ennyi, figyelj, azért CES-ről egy mondatot azért elmondanék. Ugye emlékeztük ezt a OLED TV forradalmat.
Igen, igen.
Na ez tényleg jön végre. És jönnek az igazi nagy, tényleg nagy tévék, amik már úgy előrevetítik azt a állapotot, hogy nem biztos, hogy a teljes screenen fogunk filmet nézni, hanem csak a közepén lesz bekapcsolva a pár OLED a tévének, mellette meg esetleg még másik 8 screent fogunk látni a levelezésünktől kezdve a térfigyelő kameráig, ami a lakásban. Nem tudom, mire lesz használva. Ugye különböző science fiction filmekben azért már láttunk erre példát.
Durva dolgokat.
Baromi nagy display, és van rajta 16 valami éppen stream. De minden esetre lehet arra készülni, hogy idén nem érdemes tévét venni, vagy ha igen, akkor tényleg smart tévét, azt ne vegyetek, azt nem ajánlom, akármilyen gyártmány.
De a 3D tévé, ez visszatér.
Lehet kapni még 3D tévét?
Nem tudom.
Hát igen, az mekkora bukás volt.
De volt idő, amikor nagyjából csak azt lehetett kapni, tehát...
Hát megpróbálkoztak vele, de...
Ennyi volt. Bementi és 3D tévé volt.
De aztán így elbukott a dolog valahol. És ugyanezt mondom, mondjuk ez nem annyira CES téma, de számítógépet se vegyetek idén, hogyha nem muszáj.
Hát igen, mint ahogy ezt múlt héten ugye beszéltünk róla, amíg nem jön ki az a processzor család, amiben nincsen benne ez a hiba, csak majd a következő, ami még nem derült ki, addig ugye nem érdemes a dologba belevágni.
Illetve nagy ugrálások vannak, tehát ilyen Intel AMD összefogás, az nem tudom, meg volt-e? Közösen álltak neki tervezni.
Na, ez egy egészen új helyzet.
És könnyű kitalálni, hogy miért, hát a Nvidia az valami elképesztő módon jön fölfelé. Ha nem is gyárt még procit, de nem vagyok benne biztos, hogy nekik nincs egy labor, ahol már...
Illetve azért azt is lássuk, hogy az ARM pedig tulajdonképpen ugye lerabolta a piacot, tehát hogy tulajdonképpen az Intel AMD ilyen szempontból ugye elég magányosan kullog a desktop és a mindenféle ventilátorra ellátott termékekben, és nagyjából ugye onnan lehet tudni, hogy egy termékben ARM processzor pörög, hogy abban nincsen ventilátor, és ilyenből ugye egyre több van a háztartásban, egyre kevesebbet szeretnénk egyébként ventilátor pörgés mellett élni, ha csak nem a nyári jó melegben, amikor bekapcsoljuk önszántunkból a ventilátort.
Igen, régi szép idők, amikor jött a nyár, és akkor a PC-nek az oldalát le kellett venni.
Hát igen, én is még emlékszem, amikor azért bekapcsoltam a számítógépet, és az úgy azért,
hogy
már a szomszéd szobából hallható volt.
Kerregés. 2018 amúgy lehet egy kicsit ilyen átmeneti idő lesz ebből a szempontból, mert az Nvidia az valami egészen brutál dolgokat hoz ki, vagy hozott ki, viszont nagyon látványosan visszafogja az újabb generációs termékeknek a bevezetését. Ugye legutoljára a Titan XP jött ki? Nem a Titan XP jött ki.
Hát nem mondom, melyik jött ki most. Nem követem itt a dolgokat.
De az is egy olyan kártya volt, ami iszonyat teljesítménye van, tehát nem lehet rámondani, hogy nem jó kártya, viszont ugye már amikor tavasszal mondták, hogy jönni fog a 2000-es széria, vagy 20-as széria, ki hogy mondja, de mégse jött. És ebben azért az benne van, hogy az Nvidia szeretné ezt így maximum kipörgetni, ezt a termékcsaládot.
Hát és lehet, hogy ők is észrevették ugyanazt a hibát, és amiatt nem dobják piacra, ezt még nem tudjuk. De hát majd meglátjuk, hogy mit fog az Nvidia ezen a piacon dobbantani.
És mintha az okos autóra koncentrálnának nagyon durván. Lesz egy új autóversenyliga, na, ami embermentes lesz.
Legalább lehet nyugodtan csapatni.
Robot elektromos autók fognak versenyezni, és ha minden igaz, AI-ok fogják vezetni az autókat, aha, és az Nvidia engine lesz mindegyik kocsiban, ha jól emlékszem. Már vannak különböző videók, nem vagyok benne biztos, hogy azok valódiak, abból a szempontból, hogy nem egy valami animáció, de az autókat már több show-n is bemutatták, és egészen elképesztően néznek ki. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes lesz.
Egyébként, aki látta a Verdák című rajzfilm sorozatot, ott ez már megvalósult.
Tényleg az nem elég beteg volt.
Nem kell nagyon előre menni itt a dolgokba. Úgyhogy három részt is megért, úgyhogy nyugodtan, akinek van mit,
az elsőt láttam.
Van mit pótolni, aki ezekkel nem halad. Jó, hát ez kisgyermekes szülőként ezek kötelező dolgok, úgyhogy...
Azt olvastam, hogy a harmadik rész már nem volt annyira jó.
Igazából szerintem semmi nagy különbség nincsen. Az első meg a második pont olyan volt, mint a harmadik, szerintem minőségében. A sztori egyébként aranyos, kedves. Vannak némi logikai buktatók benne, hogy ugye az autók önmaguk élnek, de hát ez már a mesterséges intelligenciának egy egészen más szintje, ami ott megvalósul.
Hány órára köti le a gyereket? Igazából nem így számolod a filmeket? Vagy?
Nem
ez a kategória?
Nem aranyos, tehát igazából úgy szoktam nézni, hogy legyen valami ilyen minimális emberi mondani való a történetbe, és hát itt mindegyikben azért megvan ez a jellemfejlődéses sztori. No, ja. Aztán amiről ugye minden adásban megemlékezünk most már, hát ugye a kriptópénzeknek a különböző helyzete, és ugye most azért egy elég érdekes helyzet állt elő, úgyhogy emellett azért nem menjünk el szó nélkül. Mégpedig az érdekes helyzet az, hogy bezuhant minden, mint az állat.
Hát ma már durva növekedés volt mindenhol.
Igen, azért ezt jegyezzük meg, de...
Hát olyan bitcoin az olyan 9500 környékéig esett, az Ethert azt nem figyeltem.
Az Ether úgy nagyjából 7-800-ig, úgyhogy úgy mindenki azért egy erőteljes, közel 50%-os zuhanást prezentált, amitől azért elég sokan megijedtek, hogy most akkor hogyan tovább, és mi lesz itt ebben az egészben.
Mindenki adjon el lehetőleg olcsón, és nekem. Igen, csak ezt tudom hozzáfűzni. BTC az most ilyen 11.700, az Ether az 1000, mármint dollárba. Hát a Ripple-t az kivégzik, tehát az, akinek Ripple-je van, az szerintem...
Hát a Ripple most egy olyan 20%-ot emelkedett ma, úgyhogy azért...
Még sok embernek van bent stackje, de valószínűleg a BTC-ből vontak ki pénzt azért, hogy tönkretegyék a Ripple-t. Tehát így...
De miért gondolt, hogy a Ripple tönkre akarják tenni?
Hát a Ripple miért akarja tönkretenni a Bitcoint? Igazából ez a nagy kérdés. Uh-huh. Hát a Ripple az nem decentralizált, hanem az egy centralizált dolog. És akkor innentől kezdve az összeesküvés elméletektől a kőkemény valóságig föl lehet sorolni mindent. Bitcoint azt nem nagyon lehet kontrollálni, a Ripple-t pedig bármikor. Tehát ha kapsz egy olyan Ripple utalást a kis walletedbe, ami mondjuk lopott pénz, vagy valaki azt mondja, hogy az lopott, akkor azt így törlik a walletedről. Bitcoinnál ilyet nem. Tehát ott legfeljebb kopogtatnak, hogy te kaptál valahonnan, látjuk. Mondd már el, hogy ezt miért kaptad, de a Ripple-nél ez sokkal durvában megy. A Bitcoin az alulról szerveződő dolog, Ripple az meg igazából felülről, tehát ilyen banki szférából jön. Úgyhogy ez a szembenállásnak az oka alapvetően.
De nem lehet az, hogy viszont azáltal, hogy egy ilyen erős banki háttér áll tulajdonképpen a Ripple mögött, ez azért inkább arra enged következtetni, hogy hamarabb lesz, mint amit ugye elég sokan következtetnek beintegrálva különböző helyekre. Ebből adódóan a Ripple-nek nagyobb jövője van, mint a Bitcoin-nek. Tehát a Bitcoin megmarad egy alternatív, szuper kis játszótérnek, ami azért egy elég nagy játszótér, de a Ripple meg ugye ebből adódóan, hogy ott van mögötte a banki háttér, tulajdonképpen egy kripto alapú, vagy kripto jellegű online fizetési platformá előréphet.
Ez két külön irány. És igazából azért harcolnak egymással ezek a mondjuk az, hogy csapatok, vagy csoportok, mert azért az a pénz, ami benne van a kisbefektetőktől, vagy akár a nagyobb fundoktól, befektetőktől, az nagyon kell mind a kettőnek. Tehát igazából azért megy valójában most a harc, hogy melyikben van a nagyobb pénz, melyik lesz az, amelyikre azt tudják mondani, hogy ő az, aki stabilabb, megbízhatóbb, stb. De a két dolognak a célja és a piaca az teljesen más szerintem. Tehát oké, lehet mondani azt, hogy a bitcoinból valamikor lesz egy fizetőeszköz, de az még nagyon távol van. Tehát a bitcoin fejlesztők is inkább ilyen 5-10-15 éves távlatokban gondolkodnak, azért így az árfolyamra ők nem is nagyon reagálnak. Tehát azért nincsen két hét alatt belerakva az, hogy olcsóbb legyen a tranzakció, és ne vagyonokat fizesse azért, mert átutaltál bitcoint. Hát ők nem a jelenlegi állapotnak akarnak fejleszteni, hanem sokkal inkább a jövőnek. A Ripple-ben benne van, hogy tényleg olyan nevek vannak mögé felsorolva, akik lehetővé teszik azt, hogy pár hónap alatt azért ez tényleg elterjedjen. De mint kiderült igazából, élesben, valósban nem használják még a Ripple-t sehol. Tehát egy sokkal nagyobb ígéret, mint a Bitcoin, pedig a Bitcoin is azért... Tehát még így az ember fog egy startupot, ami nem tudom, elektromos lufifújót akar csinálni, és akkor ezt így megszorozza 10 000-rel az a bitcoin, a Ripple meg még több nulla. Talán. Tehát a bitcoinban nagyon sok pénz van bent, ráadásul ugye beszéltünk erről, hogy már állami pénzek is vannak benne. A kontroll, erről szól az egész. Tehát szerintem párhuzamosan menni fog mind a kettő, tönkretenni nem fogják tudni magát, bár a Ripple az onnan kihátrál egy-két bank, akkor az nagyon meg fogja ezt érezni. Nem tudom, hogy mennyi kínai tőke van benne, az egy nagyon fontos kérdés a Ripple-nél. Hogyha nagyon sok kínai tőke van benne, akkor az olyan kockázati tényező mindenkinek, hogy azzal menekülni kell, mert kínaiak azok így nem az a racionális befektető csapat, legalábbis a kicsik, tehát így amiket így néztem, hogy mivel raknak bele pénzt, és hogyan veszik ki az így teljesen labilitássá tesz bármilyen coint vagy tokent. Meglátjuk, izgalmas lesz. 2018-ban, ha azt mondjuk, hogy az ilyen cessős dolgok az unalom, akkor a kripto az tényleg egy ilyen nagyon forrongó, változó dolog lesz. Jönnek a folyamatos hírek, hogy betiltják. Például most volt a Dél-Koreaknál lerédeltek egy exchange-t, és akkor egyből az jött a nyugati sajtó, hogy betiltják a kriptót Dél-Koreába, amiről talán beszéltünk, hogy ugye senki nem beszél koreai, úgyhogy azt írnak, amit akarnak, és ez megint így igazolásra talált, mert egy olyan nem siették el a cáfolatot, tehát azt hozzá kell tenni, hogy azért egy olyan fél nap, egy nap azért úgy eltelt, hogy mindenki meredeken adta el a dolgait, mert akkor Dél-Korea az egyik legnagyobb piac, és akkor innentől kezdve vége. De utána kiadtak egy kényelmes közleményt, hogy ez nem igaz. Igazából csak az adó miatt mentek oda, hogy megnézzék, hogy kinek mennyi eltitkolt vagyona van. És hát ugye egyből bekaptant egy-két ember, hogy hát nyilván akkor a koreai állam most megsortolt mindent, mert tudta jól, hogy mi fog következni. A Ripple-ben nem tudom, hogy van-e állami pénz, még nem hallottam erről. Tehát az is egy ilyen izgi kérdés, hogy találnak-e egy olyan befektetési formát, amiben a Ripple lesz az egyik, amire elköltik a pénzt.
Na, hát itt azt gondolom, hogy azért elég sok olyan érdekes kérdés van, amit majd meglátjuk, hogy sikerül megoldani. És hát ugye azt kell látni, hogy azért elképesztő mennyiségű coin van ezek mellett, és ugye amik így ilyen szempontból ugye akár érdekesek is lehetnek. Tehát ez ahogyan ezt már sokszor elmondtuk, ez egy olyan piac, vagy nem is tudom, hogy minek ne, ez olyan terület, ahol elképesztő mennyiségű bizonytalanság van. És hát ugye ebből adódik az is, hogy nagyon izgalmas maga az egész, mert folyamatosan lehet követni. Tulajdonképpen ez a cégek, coinoknak
egy ilyen real-time piac térlet.
Nem is tudom, ez a születése és bukása, és mindenét át lehet látni, meg lehet nézni. Látni lehet, és tudni persze főleg utólag, hogy hol voltak ugye átverések, hol vannak olyan területek, amiben nem szabadott volna még játékpénzt sem belefektetni. Ugye most volt egy példa erre, hogy most végeztek ki egy ilyen exchange-et, meg
hozzá... BitConnect-re gondolsz?
Igen, BitConnect, ahol hát elég erőteljesen ugye gyűjtögettek, reklámoztak.
Igen.
És van 300 fölötti dollárról esett le 6 dollárra az ára.
Igen, igen.
és sokan buktak nagyot.
Te amúgy hogy élted meg, mint ilyen, nem mondom, hogy friss kriptó, de azért most így nagyon benne vagy, nem? Tehát így azért...
Én most úgy erőteljesen követem ezt az egészet.
Ez volt az ilyen nagyobb véres nap, nem? Amikor így minden vérzett, tehát vörös volt minden.
Most nagyjából ez az, igen. Tehát, hogy ez úgy azért sok volt. Egyébként annyira így az utóbbi pár napban így foglalkoztam vele sokat, hogy nagyon vicces volt, mert így pont így mielőtt ez a dolog volt, persze semmi összefüggés nincsen, de így azt álmodtam, hogy na, a bitcoin lement nullára, megszűnt, és vége. És így olyan, a napközben így ránéztem, hogy na, jú, akkor, na mi a helyzet, és amikor így ezeket így azt láttam, hogy a 40% mínuszban van nagyjából minden, akkor úgy elgondolkoztam, hogy az álmok azok végül is nem is hazudnak. De...
Annyira sokkolottál, hogy a sok hullámai visszamentek az időben,
igen,
és
igen.
Rosszat álmodtál.
Tehát, hogy persze ezek ugye semmi, hát az ember mindig arról álmodik alapvetően, amit ugye, igen, amivel foglalkozik,
persze.
Hogy az agyunk próbálja ezeket a dolgokat feldolgozni, ez egy intőjel persze ilyenkor, hogy valamivel kevesebbet kellene ezzel az egészet törődni, de maga egyébként engem a maga technológia is, érdekel, hogy itt valami új dolog kezdődik. Tehát most itt ez az egész blockchain, Egy olyan sztori, amivel most ugye mindenki nagyon szeret, meg fancy, meg nagyon jól hangzik, ha valaki csinál most egy startupot, akkor mindenképpen valahol helyezze el a bemutatkozó szövegébe, hogy blockchain, és egy ilyen technológiát használ, és akkor innentől kezdve a befektetések 50%-a nagyobb eséllyel fognak érkezni, de tényleg egy olyan érdekes világot élünk itt, főleg, hogyha ugye visszaemlékszünk arra Amerikába, ugye a privacy kérdések, meg mindenütt a világban, és maga ez az egész blockchain technológia ugye erre is adhat egy választ hosszú távon. Nem hiszem azt, hogy rövid távon itt egy ország nemzeti valutája az a bitcoin, vagy bármi ilyen kriptó tudna lenni. Bár egyébként erre is vannak ugye afrikai országokban példák, hogy ezen erőteljesen gondolkoznak.
A norvégoknál is most benyögték, vagy a svédeknél, valami skandináv országban, hogy ők 5 éven belül váltanak, már nem kell KP.
Hát az észteknél is ugye elvileg lesz valami észt digitális állampolgárság mellé valami digitális coin. Itt én bennem egyébként, ami érdekességként ugye itt fölmerül, az, hogy tulajdonképpen, amikor ugye egyik oldalon azon hajtunk, hogy a világ az tisztább, szebb és jobb legyen, és akkor ugye ez nagyjából mindenütt elmondható, mondjuk az autóipar talán ilyen szempontból ugye a legegyszerűbb. Most mozdulunk el a büdös, kipufogó gázt kibocsátó autóktól a csodálatos, szép, tiszta elektromos autók felé, és aztán közben meg a háttérben ugye az akkumulátoroknak a mindenféle egyéb természet bántó és nehezítő dolgai. És itt is ugyanaz, hogy mozdulunk el a pénz, amit ugye nyomtatni kell, meg drága, meg mit tudom én, meg környezetkárosító, és megyünk egy olyan irányba, ahol meg mindenki nyúzza a környezetét és a mindenét azzal, hogy kriptót bányásszon, meg fenntartson blockchaint, meg egyebeket. Tehát, hogy egy ilyen
felelős... áramfogyasztásra gondolsz elsősorban.
Ez például, igen.
Nem tudom, ezt nem érzem. Tehát ahogy nézem a árak alakulását, most nem a rezsicsökkentésre gondolok, vagy a németeknél a mesterségesen felpumpált végfogyasztói árakra, hanem az előletesi költségekre. Az egyre kisebb. Főleg ez a napelem...
Paks 2...
Hú, minket betiltanak. Valahogy ezt annyira én nem érzem problémának, mert az összes bányász arra törekszik, hogy minél olcsóbb áramot vegyen. És innentől kezdve az olcsó áram meg nem Paksban, vagy bocsánat, ott igen. De mondjuk a kínaiak, talán beszéltünk róla, már Mongóliába viszik, sőt, most Kanada beizzította ezt a vonalat, és már nagyon sok kínai bányász átment Kanadába, mert ott meg a hűtési költségek miatt sokkal kedvezőbb ez az egész, és ők most nekiálltak olcsó áramot is előállítani, tehát náluk így a gazdaságnak egy jelentős részét átrakták a blockchain alapú technológiákba, mert Egyrészt azt látják, hogy ebből van a jövő, másrészt azt látják, hogy meg tudják, van egy olyan piac élőnyük, hideg van, olcsó energia, tuti. Tehát, hogy ez a része szerintem így szép lassan eljut erre az irányba.
Valószínűleg, hogy normalizálni kell ezt az
kicsit
egész
olyan,
helyzetet.
Olyan, mint a gőzgépek, mondjuk azt csak tankönyvekből ismerem, de ott is ugye az volt, hogy brutál környezetszennyezés, faszén, meg én nem tudom már, mik voltak ott. És az úgy szép lassan, de jöttek az újabbak, aztán így megszűnt ez a dolog már, találtak jobb technológiát erre.
Hát meglátjuk. Tehát
ja, izgalmas.
Ez egy, számomra ez a technológiai fejlődésnek egy ilyen nem érdekessége, hogy ez hogy fog működni. De egyébként, ha már itt tartunk, ugye ez a környezetszennyezés, egy nagyon érdekes kérdés, hogy tulajdonképpen ami környezetszennyező anyagok vannak itt a világban, azok ugye az itt lévő anyagoknak egy valamilyen módosított formában formája, történt, igen, módosított igen, igen, formája. Igen. Tehát, hogy igazából tulajdonképpen ezek valahol mindig jelen voltak. Ugye ez egy ilyen érdekes
igen,
kérdés.
Ez mesterséges anyag, ez így mindig ilyen furán nézek rá.
Igen, tehát hogy tulajdonképpen a műanyagot is az igen, itt lévő anyagokból állítjuk elő.
Igen, igen, igen.
És igaz, hogy műnek, meg műanyagnak hívjuk, meg a lebontás, meg...
Ja, de mégis szerves anyagból lesz valahogy szervetlen.
Csomó így... olyan kérdés van, ami azt hiszem, hogy nem értünk ehhez a dologhoz, de mindenképpen ott van bennem kérdésként, hogy tulajdonképpen hogyan tudjuk ugye tönkretenni ezt a bolygót, hogyha így nézzük, és ez már
ilyen nagy... Olyan ötleteim vannak.
Nagyon messze menő történet, de ha most itt a környezetszennyezést nézzük, hogy tudtunk ugye alapvetően ezekből a zöld, meg természetes anyagokból ilyen dolgokat előállítani, és ugye ez hosszú távon azért ugye egy érdekes kérdés, hogy hova fog vezetni.
Én erről a kérdésre nagyon korán lejöttem, amikor olyanokat olvastam, hogy molekula szabadalom, gén szabadalom, és akkor így elgondolkoztam rajta, hogy igazából molekulát levédetni, és akkor műanyagipar pont erről szól, hogy vannak olyan műanyagok, aminek nem ismert az összetétele, mert a gyártó nem hajlandó elmondani, hogy lesz a kőolajból, itt a kőolaj származékból az az anyag, és ugyanez a génekre is, hogy mit tudom, felfedezték a öregedés gátló, mit tudom, a hányadik gént, és akkor azt így leszabadalmaztatták, hogy akkor az az övék, és akkor így, atya ég, mi folyik a világban.
Ez az egész szabadalmi történet, ez azért egy teljesen beteg dolog.
Tehát főleg így, ha az ember hozzászokik ilyen open source szoftverekhez, és tényleg fölmegy a GitHub-ra, és bármit megnéz benne, és utána jön egy szabadalom, ami 5 oldalon keresztül írja, hogy mi történik, és akkor a végén kiderül, hogy igazából csak egy lekerekítés a iPhone-on.
Ja, hát tehát, hogy ez egészen itt... elképesztő. Tehát ami itt van, és egyébként ugye ami ebben is egy érdekes dolog, tehát ez a önfenntarthatatlan sztori, ez az egész szabadalmi játék, ez tulajdonképpen arról szól, hogy nem tudom, sok 100-10 000 ügyvédnek és jogásznak adjon munkát.
Bizony.
Mert hogy abszurd dolgokat védetnek le, abszurd mennyiségű pénzzel, és aztán utána
mutatják,
meg
hónapokig,
hetekig, évekig pereskednek oda-vissza.
Igen, igen, igen.
Ugye ezt a Samsung Apple történetből azért mindenki ismeri, hogy tulajdonképpen ökörségeken vitáznak egymással.
Jól vannak. Viszont ha már kimondtuk a ARM-ot, meg az Apple-t, dobjuk be az atombombát, mit szólsz Andráshoz?
Ja, hát igen. Hát nem érdekes volt a tegnap esti coming out-ja, hogy ja, most ja, már mostantól nem szereti az Apple-t.
Október óta.
Igen, de...
Illetve
de...
szereti az Apple, csak nem nyomja Apple-nek a szekerét, vagy nem húzza, vagy...
De igazából én átfutottam ezt a tegnapi...
Én
beszámolást. Na jó, hát akkor te napra készebb vagy. Szóval, hogy ugye Andrásra azt kell tudni, hogy ő alapította az XMS-t, az ország egyik legjobban prosperáló boltját, vagy legalábbis a marketing szempontjából mindenképpen az árbevételét ezt ugye nem ismerjük. És aztán fúzionált az iStyle-al, és ő ott tevékenykedett az iStyle-ba, ami pedig nem csak Magyarország, hanem az egy Közép-Európában jelenlévő bolthálózat, és különböző Apple termékeket lehet itt kapni. És ő most lejött erről a történetről, mert megutálta az Apple-t, mert egy csomó dolog van, ami nem tetszik neki ebbe az egész történetbe, És ugye az a coming out lényege, hogy így most már nem tudja hitelesen képviselni ezt a dolgot, és ezért felmondott, nem ad már elepülgépeket többé senkinek, mert hogy nem hiteles. És mindeközben ugye az egész dolognak a visszássága az én véleményem szerint, vagy nem is tudom, hogy visszássága, tehát hogy nekem valahogy nem áll össze egybe a kép, hogy miközben ezeket mind elmondta, a közben ugye ott volt egy iPhone X, egy iPad Pro, így amiket közben ott bingizgetett, miközben ez a beszámoló volt, és ha valaki gyorsan kiszámolta, akkor beszámolt róla, hogy nagyjából 1 millió forintot költött el, úgy gyors hirtelenjébe, hogy bevásároljon magának Apple gépeket, mert már az iStyle ezeket nem adta neki oda ingyen, mint munkaeszköz.
A kulcs mondat, amit így mindenkinek meg kell jegyeznie, 2018-ban András azt mondta, hogy az Apple az új Microsoft.
Igen.
És ezzel még egyet is tudok érteni. Amúgy én András tökre tisztelem, mert viszonylag pörgős ember. Lehet utálni, nyilván van egy saját stílusa, egy egyéniség.
Én nem utálom, én semmilyen nincsen. Nekem ez az egész coming out, tehát hogy ha azt mondom, hogy nem szeretem az Apple-t, akkor nem állok oda Apple eszközökkel, és nem mesélem el, hogy Apple eszközöket vásároltam magamnak most életemben először, mert eddig mindig munkaeszközként kaptam, tehát akkor én azt vártam, hogy akkor mondjuk előáll egy Surface Pro-val, vagy...
Ott helyben szétveri az iPhone.
Vagy szóval, hogy valami, tehát ez a viszlát Apple, nagy felirat, és igazából az egész dolog arról szólt, hogy továbbra is Apple eszközöket használ.
Tehát ez szerintem két különböző dolog, tehát az, hogy ő ilyen Apple evangelista volt már, én nem tudom hány éve, 20 több.
Hát 20, talán nem tudom.
Hát 2000 körül már azért volt XMS bőven. Na mindegy, meg hogy ő egy Apple user, azt szerintem két dolog. És így most, hogy ilyen nem ez az evangelista dolog volt, tényleg levette a rózsaszín szemveget, meg elrakta a számlatömbjét, így azért kijöttek azok a dolgok, amit már sokan sokszor elmondtak, hogy miért rossz az Apple-ben.
Igen, csak tudod, nekem ez mindig az a... És sose szerettem az ilyen sem a Samsung trollokat, sem az Apple trollokat, tehát hogy ez így... Ha én régebb óta olvasom a blogját, meg követem, és tényleg minden tiszteltem azért, amit fölépített, és abszolút nem bántanékem, csak én nekem ez az ilyen a végletességet sose tudtam valahogyan így elfogadni.
Szélsőséges.
Tehát ez amikor ugye kijött az iPhone X, akkor ugye ez a legszuperebb telefon, legjobb minden, és akkor beírta alá, nem tudom, valamelyik Samsung troll, hogy hú, hát ez izé bazi drága, és akkor még nagyjából ez a nem baj, de ez a legjobb telefon, meg ezt az Apple személyesen küldte, és csodálatos, és minden szuper, és így álmodta meg Johnny Ive, úgyhogy ez egy csodálatos termék, és most meg elhangzik nagyjából mindaz, amit a Samsung troll eddig oda befögött alá, és akkor meg viszont miért használjuk, szóval hogy én nekem ezek azok, amik így nem teszik az egészet egy ilyen egységes, hogy is mondjam, jól kezelhető homogén.
Tehát nem volt hiteles.
Én még nem is mondom, nekem András alapvetően hiteles, mert hogy ő magához képest hiteles, és ő amiket mond, azt abszolút maximálisan elfogadom, hogy ő ezt így is gondolja, csak nekem nem áll össze egyben továbbra sem az egész, mert hogyha kihozok egy ilyet, hogy most innentől kezdve akkor viszlát Android, akkor nem fogok a továbbiakban Android eszközöket használni.
De azért azt is lássuk, hogy nincs mire váltani egy Apple-ösnek. Tehát azért önmagához képest szar az Apple, de mondjuk összehasonlítva másokkal, azért még mindig olyan előnyben van.
Én ezt nem érzem azt, tehát szerintem minden Apple eszköznek van alternatívája. Tehát hogyha azt mondom, akkor egy Surface Pro-ra tökéletesen át lehet váltani, és hogyha valaki azt mondja, akkor teljesen jól használható, iPad Pro-val kompatibilis, olyan szempontból, hogy egy tollal is van hozzá. Szerintem bármelyik csúcskategóriás Android készülék abszolút partiban van egy...
Tudsz sokat meg a Google-nek a dolgain keresztül, vagy? Mert ugye Apple-nél az nagyon jól megvan oldva.
Most elhangzott az iOS 11, meg minden kapcsán, hogy mennyire szar. Tehát
na, ezt... csak dobálom az ütszereket.
De én nem tudom, tehát, hogy...
Ne nézz rám, ilyen furcsa.
Tehát, hogy alapvetően itt most, tehát, hogy szerintem a Google ökoszisztéma egyébként sokkal jobban össze van rakva, még olyan szinten is jobban össze van rakva, hogy én MacBookot használok.
Ja, és, igen, én is.
És tökéletesen működik együtt, hogy fut rajta egy Chrome böngészőm. A push bulletin szerintem sokkal jobban átjönnek az üzenetek, mint egyébként az iOS-nek a handoffján. Tehát, hogy így hol van az, ahol azt érezném, hogy nekem arra van szükségem. Én nekem egyébként, tehát azt kell mondjam, szerintem és én az OSX-el abszolút ki vagyok békülve, és szerintem teljesen oké, és egy tök jó rendszer, jól össze van rakva. Nekem mindig is szimpatikusabb volt, mint a Windows. És viszont nem tudtam, én kipróbáltam az iPhone-t több verzióban is, és én nekem egész egyszerűen nem áll rá, egy csomó olyan dolog van, amibe belekényszerít az iOS, amire engem ne kényszerít senki sem, tehát azt én nem akarom használni, és nagyobb szabadságot kapok Androidon, és ezen a ponton teljesen jó az egész, ez majd egy kérdés, hogyha a Pixelbook, vagy valami fel fog oda nőni, hogy ténylegesen laptopként jó használható, akkor lehetséges, hogy már az OSX-et ott fogom hagyni, de ezért nem fogom elmondani, hogy mennyire szar az OSX, mert csak egyszerűen annyi vagy találtam egy jobb alternatívát.
Aha. És mit szólsz ahhoz, hogy a patreon.com/handrás, azért mondjuk el, segítsünk neki, egy ilyen közösségi finanszírozással próbálja megalapozni az életét, vagy legalábbis a szakmai részét ennek a dolognak. Szerinted egyáltalán működik így Magyarországon? Mert azért ez szerintem elég necces sztori.
Ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát, hogy ugye, hogy tulajdonképpen közösségi finanszírozza a saját tevékenységét. Azt gondolom, hogy ez egy tök jó irány. Tehát, hogy ez abszolút jó dolog, hogyha valakinek vannak rajongói, akkor azok ne csak tapsoljanak, hanem dobjanak be pénzt is a persejbe. Erre nagyon sok megoldás van, és nagyon sokféleképpen működik. Ha az Andrásnak ott vannak, és vannak ezek a rajongói, akik ezért...
Én mondjuk előfizettem, de nem vagyok rajongó.
Pénztárcába nyúlni, vagy ha nem rajongók, és hajlandók ezért áldozni, akkor ez egy nagyon jó dolog, és tök szuper. Sokkal jobbnak tartom egyébként, mint a reklámokat, tehát, hogy ez teljesen rendben van. De azt kell mindig kitalálni, hogy ez hogy van tálalva, megoldva. Tehát, hogy itt most azért ez egy, megint csak azt gondolom, hogy kicsit felemás az egész történet. Tehát, hogy azt mondom, hogy ülök az i3-asba, és van egy iPhone X, meg nem is tudom hány kamera, meg öreg ördög, és azt mondom, hogy akkor adjatok pénzt, hogy tudjam folytatni. Ez sok ember szemébe úgy tűnhet, hogy na, akkor most itt én mire adjak, amikor nekem meg sose lesz iPhone X-em. De ha úgy nézem, hogy ezek neki az iPhone X meg a különböző dolgok, ezek munkaeszközök, és...
Hát gyakorlatilag az, de az i3 is ugye a elektromos autó irányba mozog tovább.
Igen, akkor szükséges, hogy legyen. Szóval nem akarok senki felett itt pálcát törni. Szerintem sok embernek ez egy ilyen kicsit visszás, hogy most én miért adjak a kis zseppénzemből, viszont hogyha meg azt nézem, amit egyébként ő is elmondott ott a bemutatkozóban, hogy előfizetett az Amazon Prime-ra, akkor tulajdonképpen ez egy tök okés dolog, hogyha azt mondom, hogy nézek valamit, ő neki munkája van benne, akkor ezért fizetek valamit. Ezzel nincsen bajom, én Netflix előfizető vagyok, meg Spotify, mert
azt mondom, igen, lehet sorolni,
hogy akkor ezek is szolgáltatások, amiért fizetek. Itt is, hogyha így nézem, hogy ez egy szolgáltatás, amiért akkor a Patreonon keresztül fogok fizetni, akkor teljesen oké, és teljesen rendben van.
Na, majd meglátjuk. Én mindesetre így drukkolok neki egyrészt, hogy kicsit talpra álljon, mert iszonyat burnoutnak tűnt, amit lenyomott. És így bele gondolva, igen, tehát ha egy x éven át építed azt a dolgot, ami egy brand és az életed része, és így tényleg ez a nagyon elvakult fanatizmus, mert ezt a kifejezést kell használnom, és az egyik napról a másikra így beomlik, akkor az azért így odavág az ember lelkének.
Igen, de azt lássuk, hogy meg már régóta nagyon igényesek a fényképei, igényesek a videói. Igen. De ez egy tulajdonképpen, ha jól csinálja, akkor alapvetően el tudod jutni, hogy a hobbija lesz
a munkája.
Ahogy is mondjam, a munkája, a megélhetése, és ez meg az, amit tulajdonképpen mindenkinek tudok kívánni, hogy jusson el oda, hogy akkor tényleg azt tudja csinálni, ami az ő hobbija, amit ő nagyon szeret, és éljen meg ebből.
Ja, hát, és milyen furcsa szakma igazából, amiből belevág, mert nem mondtak ide, amit csinál, az igazából az elektromos autó szakértő, mert hogy igazából annyira más
hát
dolog.
Hát igazából ugye nem csak elektromos autó, hanem mindennek így, tehát hát egy youtuber lesz, tehát hogy most igazából...
Hát azért odáig talán nem süllyed.
Szerintem ezt mondjuk ki, hát most miből a videóiból akar megélni,
hát
ezt, jó, úgy,
de
ezt úgy hívjuk.
Benne van egy tévéműs, tehát hogy videózik, de szerintem nem tudom, tehát ez inkább ilyen átmeneti. Tényleg, amit így elmondott, hogy mennyi elektromos autó jön, mennyi kérdés van ezzel kapcsolatban, mekkora váltás lesz ez az emberek életében. Ugye Csabi, mióta elektromos autót vezet, azóta ilyen zöld aurája van, tehát így teljesen megváltozott. Ezek az elektromos autó fórumok vagy gruppok, ez teljesen más világ.
Ezt abszolút elfogadom, de továbbra is azt gondolom, hogy most azért adott a téma, ennek ellenére ő, most nem akarom, ez nem egy beskatujázás a részemről, csak ő arra ment, hogy ő egy youtuber, ami most jelenleg a YouTube a platform az lehet, hogy változni fog, akkor azt mondom, hogy videoblogger, vagy nevezhetjük bárminek, ez egy tök jó irány, hogy ő azt mondja, hogy akkor innentől kezdve videóformában fog kommunikálni, és hogyha megtalálja erre a befektetőket, vagy reklámozókat, vagy
támogatókat,
patronautákat, akik majd őt nyomják és segítik ebben, akkor tényleg sok sikert neki, és szuper, hogy ebbe az irányba elindul.
Na jó, köszönjünk el, ma már ennyit késtem.
Jó van. Hát akkor ennyi. Egyébként nézzétek meg, és
ja, igen, érdemes.
Nem akarunk senkit se pró, se kontra elriasztani, vagy fanatizálni a dologban. Nagyon érdemes egyébként követni, pont ugyanazért a Handrásnak a, nem is tudom, a bimbó nyitogatásait, amiért a kriptókat, tehát hogy egy tök jó párhuzam, hogy van valaki, aki azt mondja, hogy most akkor tulajdonképpen kvázi frissen belép a YouTube piacra, őneki van egy előzetes brandje, tehát hogy azért ez nem egy nulláról egy vadidegenként, ismeretlen emberként kezdi ezt, de tulajdonképpen belép egy vadi új területre az ő eddigi életéhez képest, és nézni azt, hogy ő hogy áll helyt ezen az egészben, hogy tudja fölépíteni saját magát, hogy ez egy, ha másért nem, ezért nagyon érdekes az ő esete, és nagyon izgalmas. Mi is mondhatnánk azt, hogy mostantól kezdve a podcast lesz, amiből élünk.
Hú, ez kemény volt. Úgyhogy... Nem, igazából még azt ehhez hozzáfűzném, hogy sajnos egy olyan platformra megy be, ahol már nagyon kemény konkurencia van, nagyon keményen kiépített állásokkal, brendekkel. Kíváncsiak nagyon, hogy
igen, úgyhogy,
tényleg
úgyhogy,
mit
ha,
tud itt kihasítani.
Ha másért nem, ezért elképesztően érdekes az ő esete, és hát mondjuk ezt, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy páholyból nézhetjük ezt a történetet. Úgyhogy drukkolunk neki, hogy hely tudjon állni ezen az egész területen, és találja meg azt az irányt, meg azt a
is hívjuk
vonalat, amin...
Hát, ha leereszkedik hozzánk, de úgy, de gonosz vagyok.
Meglátjuk. Jövő héten itt fog már ülni.
Lehet. Majd Csabi berángatja nekünk, ő is nagy spanok szerintem.
Ja, jó, hát akkor sima ügy. Jó van. Na, hát akkor köszönjük, hogy velünk voltatok, és akkor...
Jövő héten.
Jövő héten, az egy érdekes dolog, hiszen jövő héten én a Becson leszek kint, úgyhogy ezt
az
majd...
micsoda?
Ez ugyanaz, ahol tavaly is voltam, a British Education
ja,
Technology
tudom,
Trade Show.
Hú, akkor most tényleg hozzá csokit.
Na meglátjuk, majd kihirdetjük csoki.
Mindenki írja meg, hogy mit szeretne kapni Angliából. Egy szerencsésnek.
Nem, mert...
Balázs vesz valamit, ha előre elutalja a bevételárat.
És válaszott kriptóban lehet küldeni a dolgot, viszont csak kézipódjászal megyek, mert azt szponzorálta, ja, ja, ja. Úgyhogy a tanári delegáció, akit kivisznek, úgyhogy annak
ők elég. Bizárra elmentek, hogy mivel?
Igen, úgyhogy.
Hát az még a jobbik eset.
Hát reméljük, hogy nem fog esni, de...
Jó.
Na jó, befejezzük. Sziasztok!